Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Vágóhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Most hány adózónak készíti el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a személyi jövedelemadó bevallását, és ez mekkora az összes erre kötelezett adózónak?
5,6 millió. Tehát 5 millió 600 ezer adózónak készítjük el a tervezetet. A bevallást, azt, mivel önbevallási rendszerben működik a személyi jövedelemadó, ezért ezt tulajdonképpen az adózó készíti el önmagának, akár passzív módon is. Tehát úgy, hogy egyszerűen nem nyúl hozzá az általunk kiajánlott bevalláshoz, és az a törvényi határidőben, május 20-án beadott bevallásra válik.
Ez a több mint 5,6 millió, ez a személyi jövedelemadó bevallásra kötelezettnek a kötelezetteknek a 100%-a? Tehát aki ilyenre kötelezett, az ezen az úton kapja meg a tervezetét mindenki?
Nem. Hogyha valakinek olyan jövedelme van, amiről nem értesül a NAV, mert a törvény nem kötelezi a kifizetőt arra, hogy a NAV megkapja ezt az adatot, vagy önálló tevékenységből származik a jövedelme. Tehát mondjuk Balatonkeresztúlon van egy nyaralója, amit júliusban kiad a turistáknak, akkor erről magának kell gondoskodnia. Tehát saját magának kell fölmenni a ESZIA oldalra, és ott a bevallását magának kell összeállítania, hiszen arról mi nem tudunk. Egyébként tervezzük azt, hogy bővítjük ezt a kört. Tehát például az említett példa, az egy olyan esetet ír le, ahol más adókötelezettsége is származik, vagy keletkezik az adózónak. A jegyző felé is ugye be kell jelenteni az idegenforgalmi adót, ezt a vendégem alkalmazáson keresztül amúgy is látja egy állami szerv. Praktikus, hogyha valaki oda beadja az adóját, akkor utána az ESZIA-t is megcsinálja, hiszen a NAV ezt ellenőrizheti később. Uh-huh.
Tehát, hogyha valaki valahol alkalmazott, akkor az automatikusan meg fogja kapni a bevallását.
Ha nem önálló tevékenységből származó jövedelme van, akkor a NAV tud róla. Tehát a foglalkoztatóktól, gazdálkodóktól, akár még a lakásbérletnél is, hogyha a kifizető hely, tehát gazdálkodó bérli tőle ezt a, még egy utazásiroda bérli ezt a nyaralót, akkor erről fogunk értesülni, és ő magánszemélyként adja ki, akkor erről fogunk értesülni, és a tervezetet előkészítjük számára.
Bejáratódott a rendszer? Jó néhány éve csináljuk már, zökkenőmentes?
Ez a rendszer a NAV által gyűjtött adatok tekintetében bejáratódott. Sokan nem tudják, vagy esetleg nem akarják tudni, hogy vannak olyan típusú jövedelmek, amiket nekik kell bejelölniük, beírniuk a rendszerbe, és vannak, akik ezt nem teszik meg. Erre készülünk, tehát az ellenőrzési tervünkben van ilyen. Tehát ha valakinek, nem tudom én, több ingatlanja is vannak, amit láthatólag számunkra látható módon nem hasznosít, akkor számíthat ellenőrzésre.
Ha valaki mondjuk üresen hagyja a lakását, és nem adja ki, csak fizeti az utána járó közterheket, villanyszámlát, gázszámlát, stb., azt a NAV látja?
Azt látjuk, hogy nem adja ki. Tehát azt látjuk, hogy van ingatlanja. Nem írja be a személyi jövedelemadó bevallásába a bevételét az ingatlanból. Úgy látszik, hogy nem hasznosítja. Ellenőrzést elrendelünk, akkor, és valóban nem hasznosítja, tehát mondjuk a revizor azt látja, hogy ott nem laknak, tehát még nincsenek butrok se az ingatlanban, akkor ez egy gyors ellenőrzés lesz, és nyilván megállapítás nélkül fog lezáródni. Hogyha egy láthatóan hasznosított ingatlanról van szó, akár idoraként, akár lakásként, akkor viszont az ellenőrzésnek lehet akár megállapítása vége.
Mennyire szoros az ellenőrzés? Miért van az, hogy még mindig, ha jól értem, akkor viszonylag sokan vannak, akik ezeket a tevékenységeket nem jelzik a NAV felé?
Nem volt fókuszba. Tehát a magánszemélyek a NAV-nál nem voltak az ellenőrzés fókuszába. NAV az mindig a való világba él, ugye a költségvetés bevételét kell biztosítania.
Mennyiségre mennek.
És komplexebb, tehát nem csak a sima bevételre, hanem az adott közterhel kerülésnek a társadalmi veszélyességét, versenytorzító hatását, tehát az össztársadalmi hatást nézzük. Egy turisztikailag nem exponált térségbe kiadott falusi ház, az nem mindig van fókuszba, de most, hogy adatalapon könnyedén tudunk már ellenőrizni, és olyan eljárást is szeretnénk, mert javasoltunk a pénzügyminisztérium felé, ahol ezt akár emberi érintésnek tudjuk az eljárást lefolytatni, hogy nyilván megnyílnak azok a lehetőségek számunkra, hogy racionálissá válik ez az ilyen esetekben eljárást indítani.
Mi az értelme annak, hogy egy ellenőrzést, egy folyamatot emberi érintés nélkül csinálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal? Azt értem, hogy nyilván akkor nincs benne kivételezés, meg nem idézőjebe pofára csinálják.
Hát az integritási kérdéseken túl, amit így a megjegyzésből kihalani véltem, ami nagyon-nagyon fontos, azon túl az emberi mennyiségi korlátok azok azért meghatározzák a tevékenységünket, hogyha például egy olyan digitális adategyeztetési eljárásra lenne lehetőségünk, ahol a természetes személyek esetén az ügyfélkapura, a cégek esetén a cégkapura, hogyha bármilyen integritási, adatintegritási problémát látunk az adózótól érkező információba, ezt a számítógép automatikusan összeállítja, emberi nyelven megfogalmazza számára, hogy milyen problémát látunk, és utána ő erre válaszol, tisztába teszi, akkor nyilván van lehetőségünk erre. Revizort nem fogunk tudni minden ügyhöz kirakni. Például az áfa bevallásoknál 10 000-es nagyságrendben van azon gazdálkodóknak a száma, ahol nehézségünk van abba, hogy a levonásba tett bizonyos bizonylatok után levonásba tett áfáról megállapítsuk azt, hogy ezt az áfát valaki befizette az online számlarendszerbe, megtaláljuk ezt a számlát. Ezen változtatni fogunk még az idei évben. Nem indítunk most 65 000 eljárást havonta a gazdálkodóknál, de ilyen adategyeztetési eljárásból akár 260 000-et is, ugye ennyi a havi áfaalanyoknak a száma, havi bevaló áfaalanyok száma, akár mindegyik őjük esetében digitális adategyeztetési eljárást, azt fogunk tudni indítani, és meg is fogjuk tenni, ha az országgyűlés erre felhatalmaz minket.
Erre törvényt kell módosítani, hogy ezt csinálhassák?
Ugye a jogrendünk alapja az, hogy amikor kötelezettséget állapítunk meg magánemberekkel, természetes személyekkel, vagy cégekkel szembe, akkor ezt alapvetően az országgyűlés jogköre ezt a kötelezettséget megállapítani, illetve felhatalmazhatja erre a kormányt is. Illetve most a háborús veszélyhelyzet miatt lehetőség van arra is, hogy a kormányrendeletben állapítson meg ilyen szabályt. Nem vagyok jogász, nyilván a bevallási és a közterviselési fegyelemnek köze van ahhoz a gazdasági helyzethez, amit a háború előidézett, de ez a kormánynak a politikai döntése, hogy ebbe az esetben törvénybe, vagy pedig veszélyhelyzeti kormányrendeletbe akarja ezt szabályozni. Mi alapvetően a törvényre készülünk.
Nem jogász, hanem programozó matematikus. Akkor ennek a matematikai háttere ez hogy fog kinézni, amikor megkeresik, hogy a levonásba tett áfa bemente a központi költségvetésbe? Ez bonyolult vagy egyszerű feladat?
Ha az EÁFA rendszer kötelező lenne, akkor a feladat se létezne. Akkor a kiajánlott bizonylatokból lehetne az EÁFA bevallást beadni. Ha valakinek olyan bizonylata van, amit akár az online pénztárgéprendszerből, akár az online számlarendszerből nem töltöttünk fel az adatbázisba, és nem tudja kiválasztani levonásra az általa befogadott bizonylatot, számlát, ebben az esetben ő ezt kézzel rögzítheti. Viszont ez mindenképp egy jól megfontolt, szándékos számviteli döntés, hogy ezt megteszi-e. Ugye ez, ha ez a bizonylat ez valójában nem létezik, akkor ez számos kérdést felvet. Például az okirathamisítás kérdését is, a költségvetési csalás büntettének kérdését is. Ugye ezeket a kérdéseket ma a normál áfa bevallásban nem feszegetjük, hiszen a 66-os sorban egyetlen számként írják be a levonásba tételt, illetve van egy M-lap, aminek a használata meglehetősen körülményes. Alapvetően arra lett tervezve, hogy a revizort, a kézi ellenőrzést, tehát a hagyományos ellenőrzést támogassa. Adatfeldolgozási eszközökkel nem kényelmes a használata, viszont ha az EÁFA-ba ezt kötelezően használnák, akkor nem lenne ilyen probléma, akkor nem kéne senkit felszólítani. Akkor, ha eltérést tapasztalunk, akkor megkeressük mind az állítólagos kiállított, mind a befogadót, és kiderítjük azt, hogy hol történt a hiba.
Tavaly évvége környékén beszélgettünk arról, hogy az EÁFA rendszer az lényegében majdnem teljesen megvan. Ez hiányzik belőle, hogy mindenki számára kötelező legyen?
Hát az EÁFA most ugye már használják sokan, tehát a felhasználóink száma, a webes felhasználók száma az 29.161 volt a legutóbbi statisztika szerint. Gép-gép kapcsolatot, ugye ez a nagyvállalatoknak a kapcsolati rendje, ahol a saját számviteli rendszerével köti össze az EÁFA rendszert, nem pedig webes lapon, tehát nem böngészőből használja, abból 107 darab volt. Ezek a felhasználók összesen több mint 41 ezer adózót képviseltek, belépéseink száma az most már meghaladta a 100 ezret, és több ezer bevallást is nyújtottak be mind webben, gép-gép kapcsolatban csak néhány tucatot, tehát inkább még próbálgatják a rendszert. Azért nem lehet ilyenkor hát meggondolatlanul bevezetni ilyen rendszereket, mert egy gazdálkodónak a számviteli rendszerei, vállalatirányítási rendszerei, azok gyakorlatilag meghatározzák az életét, ahogy ő dolgozik. Képzeljük el egy közepes vagy egy nagyobb vállalatnál, ahol 100 milliókért vagy milliárdokért bevezettek egy számvételi rendszert, most akkor azt mondjuk nekik, hogy ez nagyon jó, nagyon szép, amit csináltok, de akkor most azonnal csatlakozzatok be egy ilyen rendszerhez. Ez jogilag ezt lehet, hogy meg lehet tenni, de azért a társadalmi hasznosságát érdemes végig gondolni.
Akkor mi volna a megoldás? Fejleszteni egy sajátot, és mindenkit, interfészeket kialakítani, hogy mindenki a sajátjával tudjon csatlakozni? Vagy mindenkinek egy sajátot adni?
Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy ezt erre föl tudjon mindenki készülni. Most elkezdték használni a rendszert, látszik, hogy érdeklődnek utána, és időt kell adni arra a gazdálkodóknak. Mondjuk egy év az praktikus lenne, vagy másfél év arra, hogy erre föl tudjanak készülni. Az interfész az adott, tehát a gép-gép kapcsolatban most is bárki kommunikálni tud a rendszerrel. Nyilván azokat a vállalatirányítási rendszerbe beépített folyamatokat, amik most az általános nyomtatvány kitöltőnkkel kommunikálnak, azt át kell alakítani ahhoz, hogy az EÁFA rendszerrel tudjon kommunikálni. Hát most nem akarok drámaian fogalmazni, de ha túlterheljük a gazdálkodókat, nem biztos, hogy túléli egy-egy cég, ha ez neki megugorhatatlan ez a feladat ilyen rövid idő alatt. De, tehát időt kell hagyni.
Ha kötelező lenne az EÁFA rendszerhez való csatlakozás minden gazdálkodó szervezet számára, akkor az úgynevezett ÁFA csalások kategória az értelmetlenné válna?
A bizonylat, a hamis bizonylat felhasználáson alapuló ÁFA csalások azok a belföldi bizonylatok esetében megszűnnének. Külföldi esetén meg nagyon korlátozott, ugye, mert az unió belhatárát keresztező forgalomba nem számítanak fel ÁFA-t a számlán a gazdálkodók. Az importba bejövőnél pedig, hogyha a normál alapesetben kivetett ÁFA van, ott is van önadózásra lehetőség bizonyos körbe, de a főszabály szerint ugye kivetett ÁFA van, tehát ott megint csak nem lehet ilyen módon csalni. Ami az ÁFA csalásokban megmarad, az a gazdasági esemény valódiságát érintő kérdések. Tehát egy számlagyár által kiállított számla, ha a mögött nincsen valódi gazdasági esemény, akkor ott nem tehető levonásba az ÁFA, és az továbbra is revíziós tevékenységet fog igényelni.
Annak van-e valami mintázata, ha egy számla mögött nincsen valós gazdasági teljesítmény? Azt nagyon, hogy állapítja meg?
Nagyon erős mintázata van. Tehát vannak olyan tevékenységi körök, néhányat föl is írtam magamnak, hogy mik azok, hogy az ellenőrzési tervünkben kiemeltem, benne is van. Gépjármű, katészkereskedelem, személy, vagyonvédelem, épületüzemeltetés, munkaerőkölcsönzés, internetes tartalomszolgáltatók, textil kis nagykereskedelem, távol-keleti termékek kereskedelme, bizonyos élelmiszeripari termékek, építőiparban van ilyen, turizmus vendéglátásban, ahol nyilván a reklám az a klasszikus formája. Az azért van visszaszorulóra, mert arra annyira rámentünk. Tehát, hogyha valaki reklámozza mögött, most már azt tapasztaljuk, hogy többnyire valós gazdasági érdek van. Hogyha ilyen tevékenységet végez egy olyan cég, aki mondjuk nem nagyon van alkalmazottja, nem nagyon vannak alvállalkozói, a bevételeit nagy részt készpénzbe veszi föl, vagy mögötte egy számlázási lánc van, hát az kizárt, hogy ne ugorjunk rá.
A számlázási láncot azt látják? Tehát ha itt mozdul valami, akkor ott is
már az adózó is látja. Az EÁFA rendszerben meg tudja nézni. Tehát most már ilyen szolgáltatásunk is van.
A túlárazás az adó kategória, ha mondjuk én írok egy tanulmányt lapjaként 300 000 forintért, mondhatja mindenki azt, hogy olyan csillogóan okos vagyok, sütök, mint a nap. Nekem tényleg ennyit fizettek.
A gazdasági esemény valódiságát vizsgáljuk. Tehát, hogyha valaki végez 30 000 forint értékű munkát, de 3 000 000 forintot számláz érte, akkor nem valódi gazdasági esemény került be a számviteli rendjébe. Olyan bizonylatokat állított ki, ami nem valós gazdasági eseményt tartalmaz.
Szabad piacgazdaságban mindenki annyit fizet a másiknak, amennyit akar, mindenki annyit kér, amennyit akar, nem?
De ezzel gyakorlatilag egy hamis tartalmú okiratot állít ki. Tehát, hogyha ha mögött az adó elkerülés van, tehát valójában pénzmosás van mondjuk mögötte, és ezért rendel valaki egy tanulmány, annak a tanulmánynak egyébként lehet, hogy van valamennyi valódi értéke is, sőt, föl is fogja használni a gazdálkodó. De ha az ár megállapításába az adó elkerülés szerepet játszott, akkor azt föl fogjuk tárni, és szankcionálni fogjuk.
A szándékot képes föltárni a Nemzeti Adó és Vámhivatal, ugye szándékos bűncselekmény elkövetéséhez egy szándék kell. Azt kell, hogy akarjam, hogy elkerülöm az adót. Valaki, de nem beszélek róla senkinek. Sütöm a szemem le, titokban tartom.
Valaki mondjuk egy 300 000 forintos értékű tanulmányt elkészít 30 000 000 forintért, és miután megkapta a pénzt, utána a pénz nagy részét készpénzben felveszi, és kvázi nyomtalanul eltűnik, akkor ott megalapozott annak a feltételezése, hogy tehát ez egy megalapozott feltétel, megalapozott a gyanúja annak, hogy valójában adóelkerülés volt mögötte, pénzmosás volt mögötte, ez volt az alapszándék, és valójában a költségvetési csalás büntettét követték el a felek.
Elég, ha nyomtalanul eltűnök vele. Nem is kell, hogy vegyek egy Porsét hozzá, ami látszik, hanem csak ülök a pénzen.
Hát itt sokszor visszaadják, nem is vesznek Porsét belőle, visszaadják a pénzmosásnak, ez a lényege, hogy a megrendelőhöz visszajuttatják a pénzt. És utána ebből ő alkalmazottakat feketén tud kifizetni. Tehát ez utána már ilyen kaszkádrendszerbe magával hozza azt, hogy máshol is adóelkerülő tevékenységet fog végezni a vállalkozás. Tehát pont ezt finanszírozzák.
A készpénzmozgást az adóhivatal látja. Azt értem, hogyha kiveszik egy automatából, tehát a pénz keletkezésénél annak nyoma van. De utána táskában, cipős dobozban, itt-ott, amott doksikat adunk egymásnak, azt látják?
A bűnügyi szakterületünk, tehát miután alapos gyanút észlelnek, azután operatív eszközökkel jogosultak ilyen típusú információgyűjtésre is. Az adóhatóság részünk, tehát a maga a adminisztratív adóhatósági részünk, az ilyen fedett adatgyűjtést nem végez, de amennyiben bűnügyi jelzést tesz, vagy bűnügyi feljelentést, tehát büntető feljelentést tesz a NAV bűnügyi főigazgatóságának, vagy a regionális bűnügyi igazgatóságunknak, ezek a nyomozó tisztjeink már jogosultak olyan eszközöket használni, amiből a táskába vándorló pénzt is akár hát követni lehet. Hozzáteszem, hogy itt nagyon fontos, hogy bűncselekményre akkor beszélünk, ha valaki ezt szándékosan követi el. De hát ugye ezekről nem nagyon kell győzködni se az ügyészt, se a bírót, hogyha valaki egy túlárazott tanulmányért kér pénzt, utána készpénzbe felveszi, esetleg visszajuttatja a megrendelőhöz, vagy valóla megrendelő érdekkörébe merül föl, vagy bukkan fel a pénz, ott azért nagy erőfeszítéseket nem jelent számunkra, hogy később ítélet szülessen.
A készpénzforgalom növekedése az automatikusan a visszaélések számának növekedésével jár, vagy nincs ilyen összefüggés? Arra azért kérdezem, mert annak idején azért érvelt mindenki az elektronikus fizetési rendszerek stb. Mellett, mert az látszik, és azt nem lehet úgy eltüntetni.
Készpénz használatának szerintem sok oka van, nem csak az adóelkerülés. A bank és pénzügyi szektorba vetett bizalom, azok a műszaki feltételeket, amiket a készpénzt helyettesítő eszköz paletta biztosít, tehát például azért a készpénz használata az egy nagyértékű ingatlan adásvételnél bizalmi szempontból indokolt volt, ameddig nem volt azonnali utalás mondjuk a foglaló elhelyezéséhez. Ma már az azonnali utalási rendszerben, ugye 20 millió forintot lehet most azonnali utalásba átutalni, tehát 5 másodperc alatt. Hát gondoljunk abba bele, hogy milyen az az ügylet, ahol ez kevés foglalónak. Tehát én azt gondolom, hogy az adóelkerülésen kívül még rengeteg oka lehet a készpénz használatnak. Egyáltalán nem jelenti azt, hogy aki készpénzt használ, az bűnöző. Erről egyáltalán szó sincs. Ennek gazdasági bizalmi okai is lehetnek.
Eddig legalább 10 percet beszélgettünk a Nemzeti Adó és Vámhivatal kardjáról, ami a fejünk fölött lebeg, de a Nemzeti Adó és Vámhivatal saját meghatározása szerint már nem ilyen. Nem ez a legfontosabb. A szerepe változik, egy támogató szerepet kíván betölteni. Mi a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amikor támogat?
Tehát két arcunk van, a szolgáltató arcunk és az ellenőrző, szankcionáló arcunk. Mind a kettő nagyon fontos. Most az elmúlt mondjuk 10 év tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy a szolgáltató arcunk az valószínűleg több költségvetési bevételt hozott, mint az ellenőrző arcunk. Tehát az, hogy a támogató eljárásokat, jogkövetési eljárásokat elindítottuk, ez meghatározó, erről is van néhány szám nálam, hogy mennyien, tehát az eljárás típusaink azok milyenek. Normál ellenőrzésünk az, amit határozattal is zárul, az a néhány ezres kategóriában van, és a költségvetési bevétel az kb. 350 milliárd forint, illetve ennyi adókülönbözetet állapít meg a költségvetés javára. Vannak olyan ellenőrzéseink, ahol a költségvetés terhére állapítunk meg, mert az adózó úgy hibázott, hogy ő válik jogosultá.
Többet tett be.
Hát többet tett be, igen. Egyszerűen olyan számviteli hibát vétett, amivel saját magának okozott kárt. Ilyen esetben természetesen azt is megállapítjuk, hiszen a számviteli szabályok azért elég egyértelműek. Támogató jellegű ellenőrzésekből kb. 30 ezer volt, ez 53 milliárd forintot hozott vagy állapítottunk meg a költségvetésnek a javára. Ez a kb. 30 ezer eljárás, ez nem végződik megállapítással, hanem egy javaslatot teszünk a adózónak, hogy hogyan kellene helyre tenni a számviteli rendjét. Ezt általában meg is szokták tenni. És emellett még volt olyan jellegű eljárásunk is, kb. 10 ezer, ahol szintén a költségvetés javára kb. 10 milliárd forintot állapítottunk meg. Itt is csak javaslatot tettük az adózók részére, és jogkövetési ellenőrzésből volt majdnem 100 ezer, ahol gyakorlatilag megnézzük azt, hogy az adózó az mennyiben felel meg a jogszabályoknak, és itt is a saját döntése az, hogy elfogadja a javaslatainkat, vagy nem. Nyilván nem fogadja el, akkor sokszor az ellenőrzésbe át tud menni. De azért, ha megnézzük azt, hogy a normál utólagos ellenőrzéseinknek a száma az a néhány ezres kategóriában, tehát 10 000 alatt van, és jogkövetési eljárásban meg 100 000-et végzünk, ez azt jelenti, hogy azért az adózók nagy része az mechanikusan elfogadja a megállapításainkat. És itt nem revíziós megállapításról, hanem javaslatról beszélek.
A támogatói eljárásokat az adózók nem használják arra, hogy egy kóser pecsétet kérjenek az eddigi tevékenységükre az adó és vámhivataltól, és megnyugodjanak, és akkor mehet minden tovább úgy, ahogy ők az eredeti szándékuk szerint akarták?
Erre nem alkalmas az eljárás, mert nem keletkeztet lezárt időszakot. Tehát csak a normál revízió keletkeztet lezárt időszakot az adózónál. A támogató eljárásnál annyi történik, hogy az esetleg jogsértő tevékenységet, szabálytalan tevékenységet azt megvilágítjuk, elmondjuk nekik, hogy ezt nem így kell tenni, nyilván utána figyelésbe rakjuk, hogy ennek megfelelően gazdálkodik-e a továbbiakban. Hát, hogyha nem, akkor viszont számíthat normál revízióra az adózó. Tehát a támogató eljárás az önmagában ettől még nem ad biztonságot a jogsértő tevékenység, vagy az esetleges jogsértő tevékenységre. Az egyébként tapasztaljuk, hogy kezdik megszokni egyes adózók ezt az eljárásrendet, Tehát támogató eljárást hibás bevallás miatt elrendelünk, kijavítják, majd a következő bevallást ismét hibásan adják be.
De miért?
Hát azért, mert a likviditásukat ezzel tudják javítani, 2 hónapot nyernek befizetésbe körülbelül. De ezt most megszüntetjük idén, nem fogunk ugyanabban az adónemben 2 támogatóeljárást nem fogunk indítani. Tehát, hogyha egyszer egy támogatóeljárásban volt egy javaslatunk, azt nem fogadta meg a cég, akkor számíthat rá, hogy a következő alkalom már rendes revíziót kap, és szankcionálni is fogjuk.
Tehát nem a államháztartás terhére kell likviditást szereznie egy cégnek, ezzel ezt akarják megakadályozni.
Így van, a támogató eljárást a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az akkori vezetése, illetve a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkársága szerintem zseniálisan találta ki, mert nagyon-nagyon sok pénzt is hozott be a költségvetésbe akkor. És az is látszik, hogy az adózók többsége ezzel nem él vissza. Tehát ez egy fenntartandó jó eljárási forma, viszont van egy olyan adózói kör, aki ehhez alkalmazkodott, és arra használja fel, hogy a költségvetés terhére finanszírozza magát, még ha időlegesen is, és nyilván nekünk meg az a feladatunk, hogy ezt a nem rendeltetésszerű jogalkalmazást megakadályozunk.
Egy adó nem egy támogatói eljárás? Valami, vagy egy ügy egy támogatói eljárás? Ez lesz a főszabály?
Még csak ezt sem mondanám, tehát egy hatóság kiszámítható, az általában jó. Ha az adóhatóságnak a kockázatkezelési területe minden szempontból kiszámítható az adózók számára, az nem jó. Tehát nem tudok ilyen szabályt mondani. Van egyébként véletlen elem is a ellenőrzésre való kiválasztásban, tehát néhány százalék, esetleg 10%-os eséllyel is lehet véletlen szinten bekerülni teljesen normálisnak látszó számviteli renddel. Tehát nem tudom azt mondani, hogy nem kap ellenőrzést az, akinek a támogató eljárásai azok vagy nem voltak, vagy pedig teljesen eredménytelenül, vagy pedig a javaslataink elfogadásával végződtek. Előfordulhat az, hogy nem adunk ilyen ellenőrzési lehetőséget, hanem egyből elrendelünk revíziót. Ez sok mindentől függ. Tehát egy olyan cégnél, aki mondjuk székhelyszolgáltatónál van a székhelye, egy postafiók a levelezési címe, nagy árbevétele van, nincsenek alkalmazottai, jelentős készpénzfelvétele van, sok uniós belhatárát keresztező forgalom után állít ki számlát, ott biztos, hogy a normál revízió és adott esetben a bűnügyi jelzés lesz az, ami elsőre megtörténik.
Az adóhivatalnak kell-e azzal foglalkoznia, hogy ha a cég nem tudja a költségvetés terhére a likviditását átmenetileg biztosítani, akkor lehet, hogy bedől, bebukik, megszűnik, és ezzel nagyobb kár keletkezik. Vagy ez gazdaságpolitikai megfontolás kérdése?
A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy később fizesse meg valaki a közterhet, tehát ilyen kérelmet lehet benyújtani az adóhatóságnak, és ezt méltányossági eljárásba vizsgáljuk, de ez csak a nevében méltányossági, mert részben integritási okokból, részben pedig azért, hogy minél automatizáltabban hozhatjuk a döntéseket, ugye mi is a munkaerőpiacról vesszük fel a kollégáinkat, és ez egyre nehezebb. Tehát ezekből az okokból ez azért meglehetősen normatívan megy. Tehát olyan is előfordulhat, hogy valakinél azt látjuk, hogy a megkért köztehernek a 100-szorosa van, tehát a megkért könnyítésnek, tehát az átütemezésnek a 100-szorosa van a bankszámláján, akkor azért utasíthatjuk el, mert nem indokolt. Ha meg azt látjuk, hogy a gazdálkodása hosszú távon így is úgy is fenntarthatatlan, akkor pedig ezért fogjuk elutasítani, hogy ne a költségvetés, a cégbe bedőlése esetén ne a költségvetés legyen az első vesztes. Tehát megvan az a kör, aki valóban rászorul, de véleményünk szerint fenntartható a gazdálkodása. Ők viszont számíthatnak arra, hogy ezt megkapják, és nem kell ilyen nem rendeltetésszerű joggyakorlási eszközökhöz nyúlniuk. Kérjék meg az ilyen határozat, vagy az ilyen kérelmet, és határozatba fogunk nekik erre engedélyt adni. Hozzáteszem, hogy ilyen automatikus határozathozatalunk már van a gépjárműadónál. Ugye a mobil appban lehet a gépjárműadót megfizetni, és ott lehet kérni a részletfizetést, és a részletfizetést azt, tehát akár az öt részletbe való megfizetést, és a feltételek fennállása esetén a gép fogja eldönteni, hogy erre adunk engedélyt, és a határozatot, az erről szóló határozatot pedig szervezeti bélyegzővel fogjuk ellátni, elektronikus szervezeti bélyegzővel, tehát ott a határozathozó nem egy dolgozónk lesz, hanem és nem is egy igazgatóságunk, hanem maga a Nemzeti Adó és Vámhivatal. És ez a mobiltelefonjára fog megérkezni. Az abba, az NAV-nak a gépjárműadós apjába ez a határozat, nagyon rövid időn belül, és ha betartja az ott meghatározott határidőket, akkor a megfelelő ütemezésbe teljesítheti ezt a kötelezettséget.
Mondta, hogy a piacról élnek. Mennyi most az emberi húsvér revizorok által végrehajtott ellenőrzések aránya ahhoz képest, amit automatikusan gép-gép kapcsolat csinál?
Most, ameddig ez a digitális adategyeztetési eljárás nem kerül be a magyar jogrendbe, addig minden ellenőrzésünket revizorok végzik.
Tehát ember ül valahol.
Igen, a nagy része desk audit, tehát a kisebb menjünk az adózóhoz, hiszen már annyi adatunk van, hogy fölösleges. Általában, amikor a gazdasági esemény valódiságát kell megállapítani, akkor kell kimenni, de már sokszor akkor se. Tehát például az elektronikus közúti áruforgalmi rendszerből látjuk azt, hogy léteztek-e a kamionok, mozgott-e az áru, a vámhatározatokból, ha az Európai Unión kívülről származik, vagy az Európai Unión kívülre távozik az áru, akkor látjuk azt, hogy ez megvalósult. Az unió belhatárát keresztező szolgáltatásoknál a vízrendszerből, ugye az uniós áfarendszerből látjuk azt, hogy abban a tagállamban, ahol meg kellett fizetni az áfát, ott ez megtörtént-e, rengeteg jogsegély kommunikációnk van, és ezek már szinte automatikusak. Tehát rengeteg a desk auditunk, de ma még a többi határozat, az előbb említett kivételen kívül valamennyi határozatunkat ember hozza. Tehát minimum ember ránéz. Olyan ellenőrzésünk, ahol ki is megyünk az adózóhoz, ott szerintem a 10 000-et nem éri el a száma évente, de hát az látszik, hogy az összellenőrzési számunk azért olyan 150 000 körül lehet, tehát ahol az adózót különböző eljárásokkal megszólítjuk, és ezek mögött emberek vannak ma még.
Néztem a bűnügyi statisztikákat a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, és ott 2015-től 22-ig vannak adatok, és az elrendelt nyomozások száma az jelentősen csökkent. Ez miért van?
Adóhatósági eszközök sokszor alkalmasabbak arra, hogy egy jogsértést szankcionáljanak, mint a bűnügyi eszközök. Tehát akkor, amikor egy áfa bevallások szabálytalanságából kár éri a költségvetést, és mondjuk ez 800 000 forint értéket ér el, ugye a bűnügyi határ az ma 500 000 forint, ezéken meg lett emelve 500 000 forintra, tehát korábban ez jóval alacsonyabb volt. Akkor nyilván ez is az oka annak, hogy csökkent az elrendelt nyomozások száma. De még ha meghaladja ezt az összeget, akkor is egy áfacsalás esetén több millió forintos szankciót szab ki az adóhatóság a vállalkozásra. Utána a vállalkozás vezetőivel szemben büntetőeljárást indítani, mert nyilvánvaló volt a szándékosság. És a bíróság mondjuk majd néhány 100 000 forint büntetést kiszab évek múlva, úgyhogy ezen nyomozó dolgozott, ügyész dolgozott, bíró dolgozott, ennek a társadalmi hasznossága megkérdőjelezhető. Nekem az a személyes véleményem, hogy az 500 000 forintos határérték is alacsony, tehát ezt is praktikus lenne megemelni. Tény, hogy politikai kérdés, hogy ennek mi az üzenete.
Hát azt igen, mondjuk, hogyha én a közérbe ellopok egy kiflit 150 forintért, akkor engem elvihet a rendőr, de hogyha valaki 800 ezer forintos adócsalást csinál, még csak eljárás se indul ellene.
De eljárás az, amint említettem, indul, tehát adóigazgatási eljárás indul. Szóval egy családi vállalkozásnál valamilyen adóhatósági szabálytalanság miatt mondjuk összességében 80-100 millió forint szankciót kivett az adóhatóság, majd a NAV bűnügyi szakterülete, az megindítja a büntető eljárást, vádindítványt tesz, az ügyész elfogadja a vádindítványt, vádemelés lesz, lemegy egy büntető per, és a bíró elítélés az idő múlására nem tudom mikre való tekintettel, hogy kiszab 800 ezer forint büntetést, akkor itt mennyiben volt társadalmilag hasznos lefolytatni a büntető eljárást, amikor egyébként a családot az adóhatóság rendkívül erős szankcióval sújtotta. Tehát ennek a, viszont ezt említettem, hogy az üzenetet végig kell gondolni, tehát hogyha mondjuk 800 ezer forintra, mondjuk 1 millió forintra emelnénk ezt az összeget, akkor ennek mi lenne az üzenete a társadalom felé, az Európai Unió felé?
Nálunk szabad a csalás, alig ha nem lennének hangok, igen, akik ezt mondanák.
Ezt mondanák, ez egyébként nem lenne igaz. Tehát ez tényszerűen nem lenne igaz. Az adóhatósági szankció nagyon sok esetben alkalmasabb szankció, mint a büntető eljárásban meglévő szankció. Gondoljunk mondjuk olyan országokra, mint az Egyesült Államok, ahol egészen különleges eljárásokban lehet az ügyészséggel megállapodni, és nem lesz büntető eljárás olyan cselekményekből, amit egyébként az amerikai jog is büntetni rendelne. Ez azt jelenti, ennek az az üzenete az Egyesült Államokban, hogy szabad bűnözni. Szerintem nem ez az üzenete, és Magyarországon se ez lenne az üzenete, de az tény, hogy az a társadalmi, tehát különböző a társadalmi és az európai jogrend is, és az a társadalmi környezet, amiben élünk, tehát ezt politikai mérlegelést igényel.
Jó, de az embernek azért általában az szokott a legjobban fájni, amikor pénzt kell kifizetnie. Tehát az egy elég nagy büntetés, amikor az embert pénzbüntetésre.
Én szerintem nagy büntetés a szabadságvesztés is, tehát a szabadság elvonása is, és meg is van a helye. Tehát a NAV működésében, a bűnügyi területnek igenis van helye. Tehát a társadalomnak az egy teljesen természetes önvédelmi reflexe, hogy amikor valaki nem csak, hogy nem vesz részt a közterviselésben, hanem kifejezetten azért alapít vállalkozást, hogy a mások által megtermelt javakat, amiket a költségvetésbe befizetett, azt ő hazavigye, ott nyilván a büntetőjog eszközével kell fellépni. Ez egy súlyos társadalmi érdek. De hát ezek a vállalkozások nem 500 ezer forint értékbe szoktak a bűnügyi tervük, hogy ilyet mondjak az üzleti terv helyett, az nem 500 ezer forint értékre.
Nagyobban játszik.
Hát nyilvánvalóan, tehát nem éri meg, és nem is érni meg fölépíteni egy bűnszervezetet nyilván egy ilyen értékvel követett csalásra. Tehát itt ki tudom jelenteni azt, hogy társadalmilag hasznosabb az ilyen típusú szabályszegések esetén a adóhatósági eszközöknek az alkalmazása, mint a büntető eszközöknek az alkalmazása. Ez a bíróságok ítéletein is kijön. Tehát maguk az ítéletek sem elrettentőek, hiszen a bíró azt látta, hogy már az adóhatóság által megállapított szankciók, azok önmagukban elrettentőek voltak. Egy olyan vállalkozásnál, ami egyetlen családnak a tulajdonában van, ott nagyon nehéz megkülönböztetni a szankció esetén, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy magát a családot is, a természetes személyeket is kár érte a szankcióval.
Van-e arra valamilyen arányszám, hogy a Magyarországon megképződött jövedelmek után fizetendő adó teher mekkora része megy be a költségvetésbe, vagyis mekkora az adó elkerülés? Tudom, hogy ez egy szakkifejezés, nem feltétlenül, de passzol, de mennyi ez az arány?
Ugye ezt akkor tudnánk megmondani, ha minden szabálytalanságot föltárnánk.
Meg minden jövedelmet látnának.
Igen, tehát gyakorlatilag minden. Ugye nem csak jövedelemről van szó, hát például a jövedéki adóba, az áfába, ott ugye forgalom után kell megfizetni a közterhet, vagy a vámon is. Tehát ez nem ennyire egyszerű. Vagy a különadók esetén is forgalom jellegűek ezek a kötelezettségek, tehát azért ez nem ennyire egyszerű kérdés, hogy a jövedelmeket látjuk, akkor látjuk azt, hogy mekkora az adócsalás. Ennél komplexebb azért a 21. század közterviselési rendje. Viszont vannak azért mérések arra, hogy ilyen indikátorok léteznek arra, hogy a működésünknek a hatékonyságát, meg az önkéntes jogkövetést is számokba ki tudjuk fejezni. Az ÁFA esetében az OECD, az Európai Bizottság és mi is végzünk ilyen méréseket. Ugye ez a 4-5%-os kategória között volt az elmúlt években. Azt is megjegyzem, hogy azért ezek a számok azt mutatják, hogy a költségvetésben feltételezett makropályához képest, tehát a közgazdasági makropályához képest milyen adóteljesítményt nyújt a gazdaság. Kérdés az, hogy maga a makropálya mennyire jól lett meghatározva. Tehát nem, ezek a számok nem pusztán az adóhatóságnak a működésének a jóságát mutatják, és nem pusztán a gazdálkodóknak az önkéntes jogkövetési hajlandóságát mutatják, hanem sokszor komplexebb számokat. Egyébként az Európai Unión belül ez egy meglehetősen jó számnak számít a magyar, de hát az, hogy ezek a számok nem tökéletesek, azt mutatja legjobban, hogy Hollandia esetében például negatív ez a szám, ami azt jelenteni, hogy a holland adóhatóság olyan bevételekre is szertesz, ami a törvény szerint nem járna neki. Nyilván nem erről van szó. Tehát ez nyilván lehetetlen, és tehát kritikával kell nézni ezeket a számokat, de ezek a mutatóink viszonylag jók. Tehát,
arra van mutató, hogy a költségvetési törvényben megtervezik a jövő évre tervezett bevételeket, meg kiadásokat. Azok egy jelentős részét, a bevételek jelentős részét az adóhivatalon keresztül kell beszedni.
Több mint 90%-ot.
Szokott sikerülni? Ez a 90%? A 90%-nak a 100%-át beszedik?
Hát általában többet szoktunk, tehát túl szoktunk teljesíteni. A tavalyi évben alul teljesítettünk, aminek eléggé objektív okai voltak. Tehát a Covid időszak alatt is...
Nem fogyasztottunk, nem pörgött az áfa.
Igen, ez azt tudom mondani, hogy ez nekünk probléma volt. Magánemberként, ha szabad ilyet mondanom így a nyilvánosság előtt, ugyanakkor nagyon büszke vagyok a társadalomra, hogy a magyar társadalomra, a polgártársaimra, hogy realizálták azt a nemzetközi gazdasági, politikai és biztonsági helyzetet, amiben élünk, és átértékelték azt, hogy hogyan fogyasszanak. Erről az országról mondták 10 évvel ezelőtt azt, hogy a nem tudom, 3 millió plazma tévé országa, ugye a karácsonyi bevásárlások kapcsán, stb. Az látszik, hogy ez a típusú gondolkodásmód, ez megváltozott.
És pénzügyminiszter, meg a nemzetgazdasági miniszter viszont nem örül ennek, mert ők szeretnék látni az áfa bevételeket. És az abból jön, hogy én fölöslegesen veszek plazma tévét minden szobába például.
Az áfa bevételek esetében ez így van. Abba, hogy a gazdálkodás, a gazdaságnak például szokták mondani, hogy az olaj a gazdaságban a pénz, a szabad pénz, a befektetésre váró pénz. Az, hogy a pénzintézetekben ilyen lakossági megtakarítások, vagy a magyar államkincstárban ilyen típusú lakossági megtakarítások legyenek, az is hasznos a gazdaságnak. Ez nem hasznos az adóhatóságnak, ebben teljesen igaza van, hogy az áfa bevételeinkre ez negatívan hat. De az, hogy ma az a helyzet, hogy a SZIA, tehát a személyjövedelemadó és a társadalombiztosítási bevételeinket a költségvetési tervhez képest, költségvetési törvényben meghatározott számokhoz képest túl teljesítjük, az áfát alul teljesítjük, ez egyrészt nekünk nem jó, tehát jó lenne, hogyha be tudnánk hozni ezeket a pénzeket, másrészt azt mutatja, hogy a társadalom egy igen érett gondolkodást szintet ért el.
Kötelező kiszámíthatatlansági elem mellett van erre az évre kiemelt ellenőrzési területe a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak? Hát mit fognak tüzetesebben megnézni?
Igen, amiket már korábban mondtam, azokat a tevékenységeket, ezt most nem sorolnám fel újra, ugye itt a műsor első részében említettem a munkaerőkölcsönzés, épületüzemeltetés, gépjármű, stb. Tehát most nem mondanám újra, de a klasszikus kockázatos vállalkozási formákat. Viszont egy-két szót akkor mondanék arról is, hogy milyen alapon, tehát milyen adatelemzéseknél, milyen integritási, adatintegritási kockázatoknál fogunk az ellenőrzést fogunk ellenőrizni, illetve mi kerül majd a fókuszba. Nyilvánvaló, hogyha például az áfa bevallás adatai az online számlából érkezett és az online pénztárgéprendszerből érkezett adatok és az ÁFA bevallásban mutatott adatok között eltérés van, akkor ott lehet ellenőrzésre számítani.
Tehát de bocsánat, ilyen szokott lenni? Hát azt már mindenki tudja, hogy a pénztárgép online látja a NAV abban a pillanatban, amikor azon történik valami, akkor miért kezd bele valaki ÁFA variációkban?
Például a likviditási okokból. Tehát vannak olyan vállalkozások, akik minden hónapban beadják a nullás bevallást, majd leönrevíziózik. Mi szólunk, hogy itt probléma van.
Ezek a homlokára csak.
Leönrevíziózik és beadnak. Nem lesz ilyen szólás. Tehát ha azt látjuk egy vállalkozásról, hogy rendszeresen nullás ÁFA bevallást ad be, majd következő hónap közepén önrevízióba bead egy valós gazdasági tevékenységet tükröző ÁFA bevallást, 21-én el fogjuk rendelni a revíziót. És onnantól kezdve már nem adhat be önrevíziót, és a teljes ÁFA kötelezettségére dupla bírságot tudunk, hiszen szándékosan követte el beadni. Sőt, itt fölmerülhet még a költségvetési csalás és az okirathamisításnak a büntette is. Költségvetési büntette, okirathamisítás vétsége. Ugyanis ő a közterviselés elkerülése érdekében hamis bevallást tett be, és ugye a NAV-nak beadott bevallás az teljes bizonyíterejű magánokiratnak számít.
Mikortól él ez a szigorúbb rezsim? Mostantól, hogy mondta?
Most azonnal, így van. Tehát ezt most elkezdjük alkalmazni. Azt lehet mondani, hogy a rendszereinket készítjük föl erre az új működési rendre. Itt teljesen bizonyosnak kell lennünk a bevallás feldolgozási rendszerünkbe abban, hogy nem adott be, hiszen ez egy nem valós idejű rendszer, ugye itt egy sorba vannak állítva a bevallások, de előre fogjuk venni azokat a gazdálkodókat, akik rendszeresen ezzel visszajönnek ezzel az önrevíziós lehetőséggel.
Tehát magyarán nincs csalárd önrevízió mostantól.
Így van. Az ÁFA tekintetében, ha az online számla nem azt mutatja, amit ő bevallott, akkor ezt meg fogjuk tenni. Ugyanígy, hogyha olyan bizonyítatok után tesz levonást, és nem az online, nem az EÁFA, aki az EÁFA rendszert használja, ott ez nem tud fölmerülni. De aki nem az EÁFA rendszert használja, és akár a bevallásnak a belföldi áfás levonásbetételi sorába, akár a részletadatokban, az M-lapon, vagy a K-lapon olyan bizonylatokra hivatkozik, amiket mi nem látunk, vagy nem olyan áfa tartalma van, vagy többször akarja levonásba tenni ugyanazt a bizonylatot, korábbi áfa bevallásaiban már levonásba tette, és újra megkísérli, ott számíthat rá, hogy azonnali szankciót fogunk fellépni. Tehát olyan eljárást indítunk, aminek szankció az eredménye, és azonnal meg fogjuk tenni. Egész egyszerűen ez egy olyan versenyelőny, ahol a becsületes gazdálkodókkal szemben a saját család gazdálkodása miatt versenyelőre tesz szert, és ezt nem tudjuk megengedni. Még akkor sem tudjuk megengedni, ha ennek egyébként minimális a költségvetési vonzata. Hiszen tönkre teszi.
Rossz az üzenete.
Igen, rossz az üzenete, és egész egyszerűen a piacon jobb árat tud abból adódóan kínálni, hogy az állammal finanszíroztatja magát.
Ez kell bármilyen jogszabályt módosítani, nem. Vagy az adóhivatal saját hatáskörben elindíthatja.
Ezt most is el tudjuk indítani, tehát ez nem kell jogszabályváltozás.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vágóhelyi Ferenc Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, az interjút most a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.